A felhasználók beleegyezése nélkül gyűjt adatokat számos kínai mobilgyártó, derült ki egy friss észak-amerikai kutatásból. A jelenség elsősorban a Xiaomi és OnePlus készülékeket érinti. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kiberbiztonsági Kutatóintézetének elnöke szerint azonban érdemes megkülönböztetni a kínai bel- és külpiacra gyártott termékeket. A Pekingen belül értékesített telefonok törvényszerűen hordoznak magukban megfigyelésre alkalmas eszközöket. A nyugati országok értékesített termékek azonban akkor jelenthetik a legnagyobb kockázatot, ha úgynevezett szürke importból szerezték be őket. Krasznai Csaba hangsúlyozta, fontos az adat minimalizálásra való törekvés, mind az applikációk, mind az operációs rendszer tekintetében. Énekes Gábor interjúja.
Mivel gyakran szoktak megjelenni különböző oldalakról hasonló vádak, ezért érdemes azzal indítani, hogy jelenleg milyen bizonyítékok állnak rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy a kínai gyártók, mint például a Xiaomi és a OneNote valóban a felhasználók beleegyezése nélkül gyűjtenek adatokat.
A helyzet az az, hogy bizonyítékok, illetve bizonyítéknak látszó bejelentések már évek óta felmerülnek a kínai gyártókkal kapcsolatban. Például nagyjából tavalyi évben, hogyha jól emlékszem, mondjuk a litván külügyminisztérium javasolta azt, hogy mindenki dobja el a kínai telefonját, mert azok hazabeszélnek. Illetve nyilván az Egyesült Államok és a kínai állam közötti kereskedelmi összetűzéseknek is nagyon fontos eleme volt az, hogy valójában ezek a látmányok megbízhatatlanok. Ebben vannak olyan esetek, amikor tárgyszerű bizonyítékok állnak rendelkezésre, vannak olyanok, amikor igazából csak bemondásszerűen lehet hallani róla. Tárgyszerű bizonyítékok, ezek szintén nem újak, hiszen több éve jelen vannak ezek az információk. Alapvetően az adatkapcsolatokat, az adatutakat, az, hogy hol, mikor, milyen szerver felé nyit mondjuk kapcsolatot egy telefon, ezeket viszonylag egyszerűen lehet követni, hiszen rengeteg olyan hálózati eszköz van körülöttünk, ugye itt a routerekre kell gondolni, amik gyakorlatilag mindenkinek otthon megvannak, ahol a vezeték nélküli hálózattal fölkapcsolódik a telefon. Ezekbe a routerekbe általában bele lehet tenni egy olyan kis segédszoftvert, ami folyamatosan figyeli, hogy milyen irányba kommunikál az adott eszköz. Márpedig, hogyha egy semmilyen más eszközt, applikáció tartalmazó telefon kezd el kifele kommunikálni, az legalábbis minimum gyanús és kérdéseket vet föl, hogy hova kommunikál. Természetesen emellett vannak olyan nem feltétlenül triviális bizonyítékok is, amiket például a különböző nemzetbiztonsági szolgálatok hoznak elő. Itt ugye például Magyarországon is, amikor a külügyminisztérium feltörésével kapcsolatos polémia ment nagyjából egy évvel ezelőtt, akkor kiszivárgott egy olyan külügyből származó levél, amit ugye nem erősítettek meg, de a tényfeltárásban benne volt, ami szintén arra figyelmeztetett, hogy kínai telefonokat nem lehet, azok hazabeszélnek. Hogy például arra milyen bizonyítékok voltak, vagy éppen az amerikai állami szervek által sokszor hangoztatott kiszivárogtatásokra milyen bizonyítékok vannak, na itt azért ezzel kicsit vakabban vagyunk.
Ez egyébként akár az Európában, vagy éppen az Egyesült Államokban értékesített telefonokra vagy készülékekre is igaz lehet, vagy elsősorban azokat érintheti inkább, amiket Kínában értékesítenek ezek a kínai gyártók?
A kérdés nagyon jó, ugyanis ketté kell választani ugye a kínai belpiacra és a kínai külpiacra gyártott termékeket. A kínai belpiacra gyártott termékek, ezek törvényszerűen hordoznak magukban megfigyelésre alkalmas eszközöket, hiszen ugye a kínai állam belső szabályai megkövetelik ezeknek a jelenlétét. Így azok az eszközök, amiket kínai szürke importból szereznek be, ezek nagy valószínűség szerint tartalmazzák is ezeket a kódokat. A másik kör, ugye, ami külpiacra szánnak, különösen amiket Európába szánnak, különösen ugye azért, mert itt nálunk van a GDPR, az Európai Adatvédelmi Rendelet, ami nagyon kemény kereteket szab az adatok kivitelének. Ezekben az esetekben, pláne ugye, amiket direkt ide exportálnak, azért sokkal kisebb a valószínűsége annak, hogy ilyen jellegű megfigyelő kódok, támadó kódok, adatszivárgó kódok lehetnek benne. De például a litván esetben arra hívták fel a figyelmet, hogy azért kódszinten ott van a lehetősége ennek a kiszivárogtatásnak, hiszen a szoftver technológiailag olyan nagyon nagy különbséget nem feltétlenül tesznek a külpiacra és a belpiacra szánt megoldások között, legfeljebb nincsenek élesítve azok a kódrészletek, amivel a megfigyelés tartalmazható. De itt ugye megint csak nem a titkos hardware-be épített és nemzetbiztonsági eszközökkel földeríthető megoldásokról beszélek, hanem kimondottan ugye a szoftveresek kényelméből adódó esetleg ott levő kódrészletekről, amiben mondjuk szándékos okosságot sem feltétlenül lehet mindig felfedezni.
És akkor a dolog etikai vonzatán túl milyen veszélyekkel járhat az ilyen jellegű adatgyűjtés? Mert hogy ugye például ebben az új tanulmányban arra hívták fel a figyelmet, hogy a felhasználóknak a geolokációját tudhatja meg a gyártó, illetve ezen kívül különböző metaadatokhoz, üzeneteknek a metaadataihoz férhetnek hozzá. Egyáltalán mit tud vele kezdeni a gyártó, főként ha nem Kínában, hanem mondjuk nyugaton értékesítették ezt az eszközt?
Ugye ilyenkor az ember az egy kicsit mindig mosolyog és belegondol mondjuk az amerikai gyártók által terjesztett készülékekbe, amik szintén pontosan tudják a geolokációt, illetve ugye a mögöttük levő felhőszolgáltatás miatt pontosan tudják a metaadatokat is. Tehát itt, amikor az amerikai oldalról jövő Kínát ekéző tanulmányokról van szó, akkor az ember mindig tegye föl magának kérdést, hogy van az Egyesült Államokból származó termékek nem hasonló képességekkel rendelkeznek-e. Ugye ami nagyon nagy különbség a két ország között, hogy legalább az amerikai szabályozás, illetve az amerikai és európai állami szervek közötti kapcsolat azért legalább valami mértékű kontrollt tud biztosítani. Ez a fajta kontroll Európa és Kína között nem feltétlenül áll rendelkezésre. És éppen ezért nagyon fontos fölhívni a figyelmet arra, hogy amikor kínai szolgáltatásokat, kínai eszközöket használunk, és ez gyakorlatilag minden digitális szolgáltatásra igaz, akkor ez a fajta kölcsönös megállapodás arról, hogy hol vannak a határok, ezek Európa és Kína között nincsenek feltétlenül meg. Hogy mivel fizetünk? Ugye minden, ami ingyen van, az valójában abban az esetben mi magunk vagyunk az áru, ahogy ezt az amerikai közösségi média szolgáltatóknál már megtanultuk. Ugye Kína egy nagyon párhuzamos adatgazdaságot próbál meg felépíteni, mint ami az Egyesült Államokban jelenleg van. Mit veszítünk vele? Gyakorlatilag pont ugyanazt, amikor amerikai közösségi hálózatot használunk. A kis titkainkat, az életünk privát részeit, amit utána valahol mesterséges intelligencia futtatott algoritmusok fognak felhasználni, hogy még célzottabb reklámokat tudjunk kapni. Első körben legalábbis. Aztán, hogy ez hova tud majd elmenni, hova fokozódik majd itt az átalakuló globális világban, azt meg majd néhány év múlva megtudjuk.
De akkor itt egy lényegi különbség lehet az, hogy a Kínában gyártott androidos készülékek azok akár ugye beleegyezés nélkül is gyűjtik ezeket az adatokat. Ismét akkor hivatkozni kell az új kutatásra, ugye ez szerint ki se lehet kapcsolni ezeket a szoftvereket, amik gyűjtik ugye a felhasználóknak a különböző szenzitív adatait, de mondjuk az Egyesült Államokban van egyébként hasonló gyakorlat, vagy azért ott inkább arról beszélhetünk, hogy a felhasználók beleegyezésével és tudtával történik az adatgyűjtés.
Itt ugye a felhasználói beleegyezés egy nagyon fontos dolog. Ugye Európában a GDPR-t már említettem, a GDPR miatt a felhasználókat mindenképpen tájékoztatni kell az adatgyűjtésekről. Nyilván megnézném azt az átlag felhasználót, aki részletesen és tételesen végigolvas egy 100 oldalnyi adatvédelmi útmutatót valamelyik nagy amerikai gyártótól, de ott legalább benne vannak azok az adatgyűjtések, amikkel számolunk. A Kína esetében is ezen a nagy gyártóknál, akiknek van európai képviseletük, ott meg van követelve a GDPR komolyan vétele, de ott is egy hosszú leírást kell elolvasni arról, hogy milyen adatokat gyűjtenek. Az igazi probléma az leginkább a szürke importtal van, illetve ugye az Egyesült Államokban nincsen GDPR, tehát az Egyesült Államokban megjelenő kínai telefonok, amiket gondolom, hogy a kutatás során ellenőriztek, ott nem feltétlenül vannak meg azok az adatvédelmi kontrollok, amiket Európában gyakorlatilag minden gyártótól megkövetelnek.
Milyen módszerekkel lehet védekezni az ilyen nem kívánt adatgyűjtéssel szembe, akár egyébként a felhasználók oldaláról, vagy pedig általánosabb szabályozásokat illetően?
A védekezés legfontosabb kulcsa az alapvetően az adatminimalizálásra való törekvés. Azért egy Android az általában viszonylag szabványos szokott lenni. Érdemes bekapcsolni legalább azokat a kapcsolókat, amelyek az adat minimalizáláshoz tudnak minket hozzásegíteni. Tehát, hogy például az applikációknál, amiket föltelepítünk, nem feltétlenül kell mindenkinek mindig tudni a pontos helyünket, nem feltétlenül kell megengedni neki mondjuk a hozzáférést a háttértárunkhoz, tehát érdemes megnézni, hogy maga az applikáció mihez fér hozzá, és ott mondjuk kontrollokat szabni, illetve magában az operációs rendszerben is van egy csomó adatvédelmi lehetőség, ami menüben legalább egyszer érdemes végigmenni és megnézni, hogy azokból mindent szeretnénk engedni a telefonnak. A másik fontos információ az az, hogy tudjuk, hogy vannak jogaink. Tehát, hogyha véletlenül napvilágra kerülne valamiféle adatszivárgás, adatszivárogtatás egy eszköznél, akkor ugye európai állampolgárként teljes mértékben jogunk van számon kérni és feljelenteni az adatvédelmi hatóságoknál az adott gyártót, akik utána megfelelő büntetést fogják majd kiróni. Technikailag egyébként, miután operációs rendszer szintről beszélünk, viszonylag kevés lehetőség van, de mondjuk egy Android eszközre telepített víruskereső kicsit hétköznapi nevű mobil végpontvédelmi megoldás. Ez sokat tud segíteni abban, hogyha a későbbiekben felfedeznek valamilyen gyanús tevékenységet a telefonon, akkor legalább szólni tud a telefonunk arról, hogy azon a telefonon valamiféle probléma van.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kiberbiztonsági Kutatóintézetének elnökét, Krasznai Csabát hallották. Majdnem 500 000-val csökkent Magyarország népessége 11 év alatt, a 2022-es népszámlálás előzetes eredményei alapján 9.603.000-en élnek Magyarországon, derült ki a Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatásából. A népszámlálás vezetője szerint a csökkenés legfőbb oka az, hogy a halálozások száma egyre nagyobb mértékben haladja meg a születéseket, és ezt egyébként a bevándorlás sem tudja kompenzálni. Kovács Marcellel Maurer Kristóf beszélgetett.
2022-ben már a 16. népszámlálást tartották Magyarországon, és mindössze 2,5 hónappal az adatfelvétel után már napvilágot láttak az első eredmények. Pontosan mi is látszik belőlük egyenlőre?
A népszámlálás legfontosabb eredménye ugye a lakosságnak a létszáma, ami 2022. október 1-én, tehát a népszámlálás eszmei időpontjában 9.604.000 fő volt. A népszámlálás az egyben lakásszámlálás is, úgyhogy a lakásállományt is felmérte, a lakásállományról pedig azt kell tudnia, hogy 2022. október 1-én 4.893.000 lakás volt Magyarországon.
2011-ben lehetett először már online is kitölteni a népszámlálást, ezt akkor a kitöltők 19%-a választotta. Az elmúlt 11 évben azonban, ahogyan népszerűsödött az internet, valószínűsíthető, hogy idén ezt már többen választották.
Igen, a népszámlálás tervezése során ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy az internetes kérdőívet azt úgy alakítsuk ki, hogy minél többen tudják kényelmesen használni, mert számítottunk rá, hogy jóval nagyobb lesz az érdeklődés, mint a korábbi népszámlálás idején, amikor ugye még azért az internet nem volt ennyire elterjedt, mint most, de azért minden várakozásunkat felülmúlta az a lakossági aktivitás, amit ugye az interneten érzékeltünk, mert alig 3 hét alatt, ami az internetes kitöltésre rendelkezésre állt, 7 millió személyi kérdőív érkezett be ezen a csatornán, ami, ahogy mondtam is, jócskán felülmúlta a várakozásainkat. Nagy köszönet illeti ezért a lakosságot. Nyilván mi is gondoltuk, hogy ez lehet a legkényelmesebb módja a válaszadásnak a népszámláláskor. Ez egy nagyon jó eredmény. A KSH interneten keresztül ennyi embert még sosem tudott elérni, és nemzetközi összehasonlításban is egyébként a népszámlálás adatokat figyelve azt lehet látni, hogy ilyen rövid idő alatt ilyen mennyiségű kérdőív beérkezése az hát nemzetközi téren is egy kiemelkedő teljesítmény.
Ha már itt az internet fontosságáról és népszerűségről beszélgetünk, idén először a digitális jártasság is felmérésre került a népszámlálás keretein belül. Miért fontos ez, hogy egy ilyen cenzus során ezt a területet is felmérjék?
Ugye ez volt a 16. népszámlálás, több mint 150 éve volt az első. Ezek az adatok ilyen hosszú időtávon keresztül is összehasonlíthatóak, ami ugye csak úgy lehetséges, hogyha a kérdőívnek a gerince azért nem változik. De mindig van népszámlálásról népszámlálásra is, ugye az életünk nagyon sokat tud változni, főleg ugye korunkban 10 év alatt. Mindig van egy-egy olyan új kérdés, ami korábban nem volt. Most az egyik ilyen valóban a digitális jártasságra vonatkozó kérdés volt, és igazából az hívta életre, hogy azért látjuk azt, hogy ez mennyire fontos a magánéletünkben is, de a munkaerőpiaci érvényesülésben is. Azért az, hogy valaki mennyire otthonosan mozog ezen a területen, az nagyon sokat számít.
Az internetes adatfelvétel, valamint a számláló biztosok után még pótösszeírásnál is lehetősége volt az embereknek kitöltenie a népszámlálást. Összesen a 3 időszakban együtt 9,2 millió ember töltötte ki ezt a kérdőívet, azonban itt van egy 400 000-es hiány. Az ő esetükben a Központi Statisztikai Hivatal hogyan járt el?
Igen, a népszámlálás az ugye elvileg mindenkit megcéloz. A gyakorlat azért nem ennyire egyszerű, nem sikerül mindig mindenkit összeírni. A népszámlálásban alulszámlálásnak hívják ezt a jelenséget, ugye, hogy a teljes népességhez képest ugye valamennyien mindig kimaradnak a népszámlálásból. Az egy komoly statisztikai feladat, ugye, hogy ezeknek a hiányzó rekordoknak a pótlása az milyen statisztikai, matematikai módszerekkel történik. A KSH-nak az volt a feladata, hogy adatokat gyűjtsön, jön, és az volt a szándékunk, hogy kitöltött kérdőíveket minél nagyobb számban gyűjtsünk össze, semmiképpen se az, hogy bírságoljunk. Valószínű, hogy a bírságnak a híre azért egy motiváció volt, de egyébként a KSH nem gondolja azt, hogy feladata lenne büntetni, egyébként pedig nem is a KSH az, aki ezeket az eljárásokat megindíthatja, mert a megyei kormányhivatalok azok, akik ilyen eljárást indíthatnak, erre egyébként jogszabály szerint egy év áll a rendelkezésükre.
Foglalkozzunk kicsit azokkal az adatokkal, amelyek már elérhetőek. 2011-ben ugye 261 ezer fővel csökkent a lakosság 2001-hez képest. Ennél nagyobb arányban csökkent a lakosság az elmúlt 11 évben?
Az elmúlt 11 évben a lakosság számának a csökkenése az olyan 333 ezres. Ugye itt az összehasonlítást árnyalja, hogy most egy 11 éves időszakról van szó, mert hogy az eredetileg 2021-re tervezett népszámlálást a koronavírus járvány miatt egy évvel el kellett halasztani. Egyébként pedig ugye a népességszám változása az egy összetett dolog. A 11 év alatt bekövetkezett születések, halálozások, illetve a vándorlási egyenleg adja meg azt az értéket, amennyivel egy országnak a népessége változik. Ennek az eredője az most ez a 333 ezres csökkenés. Ez egyrészt a természetes fogyásból, ami egy 464 ezerre tehető a 11 év alatt, tehát ennyivel haladták meg a halálozások száma a születések számát, illetve ezt némileg mérséklő 131 ezres bevándorlási többletből jön össze.
2001-hez képest, szintén újra felhozva ezt, 2011-ben 8%-kal több otthon épült. Mekkora növekedés volt megfigyelhető ebben a legutóbbi időperiódusban?
A népszámlálás tavaly októberben 4.593 ezer lakást számolt meg, ami azt jelenti, hogy a 14 év alatt egy közel 5%-os növekedés történt a lakásállományban. Itt az időszaknak az elején 2013 volt a lakásépítéseknek a mélypontja, és azután vett újra lendületet a lakásépítés, és ennek az eredménye aztán ez a lakásszám növekedés.
Ahogyan azt már párszor a beszélgetés során említettük, a COVID miatt ugye az idei számlálás egy éve csúszott, tehát 11 éve volt már az előző népszámlálás. Mostantól elmondható, hogy az összes népszámlálás úgymond egy éve csúszni fog, vagy a következő az 9 év múlva várható?
Ugye ez most valóban egy rendhagyó helyzet volt, hogy a COVID-járvány az felborította ezeket a terveket. Amúgy egy Európai Uniós jogszabály mondja ki, hogy melyik az az év, amikor az uniós tagállamoknak népszámlálást kell tartaniuk. Ez most a 2021-es év volt. A COVID-járvány miatt ugye több országban inkább 2022-ben tartottak népszámlálást. Hogy a következő mikor lesz, azt még nehéz lenne pontosan megmondani, de én azt gondolom, hogy az eredeti 2021-es időponthoz képest 10 évvel később, tehát várhatóan 2031-ben.
Kovács Marcát, a Központi Statisztikai Hivatal népszámlálás vezetőjét hallották.